Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 133. Zsoltárunkat énekeljük. A 133. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik. Íme mi jó és mi nagy gyönyörűség. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 392. dicséretünket énekeljük. 392. dicséretünket, az egyháznak a Jézus a fundamentuma. Énekeljük el mind az 5 versével ezt az énekünket. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, Pál apostolnak az Efézusi leveléből olvassuk ma Isten igéjét. Pál apostolnak az Efézusiakhoz írt levele 4. részéből, az első verstől a 16. versig. Kérlek azért titeket én, ki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhivatástokhoz, mellyel elhívattatok, teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszú tűréssel, elszenvedve egymás szeretetben, igyekezve megtartani a lélek egységét a békesség kötelében. Egy a test és egy a lélek, miképpen elhivatástoknak egy reménységében hivattatok el is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Isten és mindeneknek Atya, aki mindeneknek felette van, és mindenek által és mindnyájatokban munkálkodik. Mindegyikünknek pedig adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándéknak mértéke szerint. Ezokért mondja az írás, felmenvén a magasságba foglyokat vitt fogva, és adott ajándékokat az embereknek. Az pedig, hogy fölment, mit jelentene mást, mint hogy előbb le is szállott a föld alsóbb részeire. Aki leszállott vala, ugyanaz, aki fel is ment, feljebb minden egeknél, hogy mindeneket betöltsön. És ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket profétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul. A szentek tökéletes bítése céljából, szolgálat munkájára, Krisztus testének építésére. Míg eljutunk mindnyájan az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kor mértékére, hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket ides, tovahánya, hab és hajt a tanításnak bármi szele, az embereknek álnoksága által, a téveigés ravasságához való csalárdság által, hanem az igazságot követvén szeretetben mindenestül fogva növekedjünk abban, aki a fej, a Krisztusban, akiből az egész test szép renddel egyberakatván és egybe szerkesztetvén az ő segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkásságával teljesíti a testnek növekedését a maga fölépítésére szeretetben. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Most gyertek fennállva, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyi édesatyánk, hogy a mai napon is megállhatunk a te színed előtt. Köszönjük néked, hogy imádattal, hódolattal borulhatunk le, és magunkat, szívünket kitárhatjuk előtted. Szeretnénk neked hálát adni mindazért az ajándékért, amit az elmúlt napokban is kaptunk tőled. Köszönjük néked, hogy a testünkről is gondot viseltél. Köszönjük néked, hogy a lelkünket is tápláltad a te igéddel, önmagaddal. Köszönjük neked a családi kört, amiben élhetünk. Köszönjük az elvégzett munkáinkat. Köszönjük te néked, hogy a bizonyságot tehettünk rólad, és teljesíthettük a missziói küldetésünket. Köszönjük te néked, hogyha lelki testvérek között lehettünk együtt, a te igéd körül, téged dicsőítve, magasztalva ott is. Köszönjük néked, Urunk, a tavaszt, ami körülvesz bennünket, a szép zöld természetet, felreppenő éneklő madarakat. Köszönjük néked, Urunk, azt a sok szépséget, amit ilyenkor elénk társz a te gazdagságodból. Köszönjük néked, hogy most magasztalhatunk téged mindenek fölött a te drága fiadért, az Úr Jézusért, ami megváltónkért, aki meghalt és föltámadott érettünk, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Köszönjük néked, hogy a te fiad híveiként, gyermekeiként, követőiként állhatunk most előtted, és ezért is szólíthatunk téged mennyei atyánknak. Köszönjük, hogy szent lelked által, igéd által itt vagy közöttünk, és megáldod most is együttlétünket, melynek középpontjában azt akarjuk, hogy te álljál, Urunk, mennyei atyánk, te dicsőíts meg magad nekünk, és te jelensd ki magadat nekünk most is. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságunkat. Amen. Kedves testvéreim, énekeljük igehirdetésre készülve az 512. énekünk első versét. Az 512. énekünk első versét, szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Isten tiszteletünk alapigéjét Pál apostolnak az Efézusiakhoz írt leveléből olvassuk, a 4. rész 8. versétől a 16. versig. Figyelemmel leülve hallgassátok meg az ige részt. Pál apostolnak az Efézusiakhoz írt levele 4. részében a 8. verstől ezt olvassuk. Ezokért mondja az írás, felmenvén a magasságba foglyokat vitt fogva, és adott ajándékokat az embereknek. Az pedig, hogy fölmet mit jelentene más, mint hogy előbb le is szállott a föld alsóbb részeire. Aki leszállott vala, ugyanaz, aki fel is ment, feljebb minden egeknél, hogy mindeneket betöltsön. És ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket profétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul. A szentek tökéletesbítése céljára, szolgálat munkájára, Krisztus testének építésére. Míg eljutunk mindnyájan az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kor mértékére, hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket ides tovahánya hab és hajt a tanításnak akármi szele, az embereknek álnoksága által, a tévejgés ravasságához való csalárdság által, hanem az igazságot követvén szeretetben mindenestül fogva növekedjünk abban, aki a fej a Krisztusban. Akiből az egész test szép rendel egyberakatván és egybeszerkesztetvén az ő segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkásságával teljesíti a testnek növekedését a maga fölépítésére szeretetben. Kedves testvéreim! Amint tudjátok, pénteken délután eljöttek gyülekezetünkbe a budakalászi és a Budapest Békás megyéri református gyülekezetnek az ifjai. Jöttek a lelkészeik is, de őnekik vissza kellett menni a szolgálatuk ellátására. Meghívtuk őket, hogy legyenek együtt a mi fiataljaink, az ő fiataljaikkal ismerkedjenek, legyenek együtt az ige körül, és átéljék a Krisztus testnek az egységét. Lelki programjaink is voltak, ezeknek vezérigéje éppen a felolvasott igerész volt az Efézusi Levél 4. részéből, ami az egyházról, a keresztjének közösségéről tanít. Ennek az igerésznek alapján beszéltünk előbb a keresztjén egyház alapjáról, fundamentumáról, Jézus Krisztusról, aki mint egy új közösségbe egyesíti a benne hívő embereket, az őt szerető embereket. Majd aztán azt vizsgáltuk, hogy a keresztjének közössége megvalósulásának milyen akadályai vannak, és ezek hogyan győzhetők le. Ma, mint egy lezárva ezt a lelki programot, azt vizsgáljuk, hogy Jézus Krisztus szerint hogyan kellene kinéznie az ő egyházának, hívei közösségének. Ő ebben a felolvasott ige részben ad erre nézve egy modellt, amit érdemes áttanulmányoznunk, sőt, szükséges áttanulmányozni és a szemünk előtt tartani. Kezdjük el ott, hogy manapság a református egyházunk gyülekezeteiben teljesen általános jelenség, hogy a gyülekezetekben szinte állandó jelleggel csak a lelkész szolgál. A presbitérium tagjai hébe-hóba, a gyülekezeti tagok pedig szinte egyáltalán nem végeznek semmi szolgálatot. Ez a gyakorlat egyrészt a lelkészeknek köszönhető, akik mindent a saját kezükben kívántak összpontosítani, de másrészt a presbitereknek és a gyülekezeti tagoknak is köszönhető, akik ebbe simán belenyugodtak, hiszen így kényelmesebb az a református kegyességi élet. Ráadásul ez a képlet öröklődött a reformáció egyházaiba Magyarországon a római katolicizmusból, ahol pontosan ugyanez a képlet van. Ezt a képletet vagy modellt általában pincér képletnek vagy modellnek szokták nevezni, mert ez a felállás, ez a gyülekezeti felállás hasonlít az éttermi gyakorlathoz. A vendégek betérnek, a gyülekezet tagjai betérnek a templomba, ott a pincér, jelesül a lelkész, kiszolgálja őket lelki eledellel. Az emberek valamennyire jól laknak lelkileg, a padokban a székeike, majd kimenetelkor kifizetik ott a persejnél az árát a szolgáltatásnak, és ezzel le van tudva a dolog, esetleg még kifelé menet, vagy már kint az utcán egy kicsit megbeszélik az elhangzottakat, hogy most ez jó volt, vagy nem volt jó, ízlett, vagy nem ízlett, eltalálta, nem találta, volt elég só, nem volt elég só, kicsit úgy megbeszélik a szolgáltatást. Nos, ez a pincér modell, általános református egyházakban. Egyébként vannak más elnevezése is ugyanennek a modellnek, van a piramis modell, amikor piramist képzelünk el, és a lelkész van legfölül, és akkor úgy alatta így szépen így leépül a gyülekezet. Igen. A másik kép a buszsofőr képe, amit szoktak használni, hogy a lelkész a buszsofőr, aki vezeti a gyülekezetnek a buszát, és akkor ott mögött ott állnak, hát néha, hogy beleszólnak, hogy balra kellett volna menni, vagy jobbra kellett volna, vagy gyorsabban, vagy lassabban. Ez a dolguk, ugye, akik ott mögötte ülnek, azok leginkább a presbiterek, és akkor még ott hátrébb néha a gyülekezet, a busz hátuljáról is valaki, a gyülekezet egyéb tagjai közül valaki bekiabál valamit előre, hogy most akkor mit kellett volna csinálni. Na, általános ez a, sajnos a református egyházban általános ez a fajta gyülekezeti képlet, de a Szentírást, hogyha alaposan tanulmányozzuk, jelesül ezt az Efézusi levél 4. részét, akkor kiderül, hogy az Úr Jézus azért valahogy máshogy gondolt el az ő gyülekezetének, az ő egyházának a működését. De hogyan? Nézzétek, először is azt kell észrevennünk ebben az igében, hogy Jézus ajándékokat adott az ő népének. Ebben a felolvasott szakaszban Pál a 68. Zsoltárt idézi, ahol arról van szó, hogy Isten, mint egy győzedelmes hadvezér, vezette a népét, eljött a Sínairól a szentélyébe, Jeruzsálembe, útközben foglyokat ejtett, és bevonulván az ő tróntermébe, ha szabad így mondanunk, ajándékokat kap, illetve oszt az ő híveinek. Az apostol hasonlóságot fedezett fel Istennek Jeruzsálembe történő győzelmes bevonulása és az Úr Jézusnak a mennybe való győzelmes bevonulása között. Azt mondja, hogy miután Jézus elvégezte a megváltás művét a kereszten, és ennek a ténynek a megerősítése megtörtént az Atya Isten részéről azáltal, hogy föltámasztotta Jézust a halálból, ezek után Jézus, mint dicsőséges úr, diadal menetben tért vissza az ő székhelyére, a mennyek országába, vitt magával foglyokat, és adott ajándékokat az ő híveinek, az ő hűséges híveinek, és így ült az Istennek jobbjára, ahonnan annak idején a földre érkezett. Az a Jézus van itt előttünk, mondja az apostol, aki leszállt a föld alsóbb részeire, azaz leszállt a földre, amikor testet öltött, leszállt a kereszten a megaláztatásnak a mélységeibe, sőt, leszállt a holtak birodalmába a bűnösök megváltásáért és kiszabadításáért. Elment a végsőkig, a legmélyebbre alázta magát, ugyanez a valaki vonult be dicsőséges úrként a mennyei Jeruzsálembe, az Isten országába, mint egy győzedelmes hadvezér, hogy ott leüljön az Isten jobbjára, és onnan uralja az egész mindenséget, de amit Pál ebben az Efézusi levélben különösen is hangsúlyoz, hogy uralja az egyházat, az ő népét. Ő tétetett, olvassuk az első részben, a 22. 23. versben, az egyháznak a fejévé. Azt mondja az ige, mindeneket vetett az ő lábai alá, ugye az egész mindenséget Jézus lábai alá vetette az atya, és őt tette mindeneknek fölötte az anyaszent egyháznak fejévé, mely az ő teste, teljessége ő néki, ki mindeneket betölt mindenekkel. Ez a győzedelmes Jézus, aki a mindenség ura, és aki az egyházának az egyetlen fejedelme, aki semmiféle földi képviselőre nem szorul rá, ő ajándékokat ad, mondja az apostol, az ő népének. Ő az ő népét is teljes egészé akarja tenni. Ő mindeneket egészé, teljessé, ezt mondja itt az írás több helyen is, az ő népét is egészé teszi. Hiánytalan, kerek egészé. Ajándékokat ad az ő népének, az ő híveinek, az ő követőinek. Nézzük azonban másodszor, hogy mik ezek az ajándékok? Pontosabban, kik ezek az ajándékok, amiket ez a dicsőséges, megváltó úr az ő híveinek ad? Ő, mondja a görög szöveg, ami ezt nagyon erősen hangsúlyozza, hogy ő bizonyos embereket ad. Embereket ad az ő népének, az ő egyházának. Embereket ajándékozott apostolként, prófétaként, evangélistaként, pásztorként és tanítóként az ő egyházának. Ezek az emberek képesítve egy különleges feladatra, egy különleges speciális szolgálatra, Jézus, a megdicsőült Jézus ajándékai az ő népének, az ő híveinek. Egészen röviden, az apostolok. Amikor itt erről beszél az apostol, Pál apostol, akkor egy szűk csoportra gondol, Jézus apostolaira. Aki 12-en voltak. Júdás helyett jött ugye Mátyás, de jött még Pál is hozzá. Volt egy egészen szűk embercsoport, akik saját szemükkel láthatták, hallhatták az Úr Jézust, ismerték, találkoztak vele, tanúi voltak a mennybe menetelének, és ezek az emberek rendkívüli tekintéllyel beszéltek az egyházba Jézusról. Ilyen értelemben nincsenek is azóta se apostolok. Egyedül ők lehettek, a dolog természetéből fakadva, egyedül ők lehettek az apostolok. A 12 legszűkebb értelemben. A proféták, mint Jézus ajándékai az ő népének. A proféták olyan emberek voltak mindig is, akik közel álltak az Úrhoz, hallották az igéjét, és azt továbbadták az ő népüknek, mint például Jeremiás vagy Ézsaiás. Az Isten szócsövei voltak ezek az emberek. Pál korában még voltak ilyen proféták, tudnék olyan emberek, akiken keresztül Jézus Krisztus bizonyos kijelentéseket, kinyilatkoztatásokat, információkat adott az ő népének. Ők voltak az újszövetségi gyülekezetekben egészen addig, míg nem volt meg a Biblia, az Isten időszerű üzenetének a tolmácsolói. A tolmácsolói. Egyébként Pál apostol azt mondja, hogy ez a két embercsoport, az apostolok és a proféták együtt, ők alapozták meg az egyházat, a keresztény egyházat. Az ő általuk hirdetett igazságok, kijelentések, ezek képezik az egyháznak a fundamentumát, mondja Pál ugyancsak itt az Efézusi levélben. De voltak ott mások, evangélisták. Ezek olyan emberek lehettek, akik az Úr Jézusról szóló örömhírt különösen is világossá tudták tenni akkoriban a nem hívő, a pogány emberek felé, és segíteni tudtak valahogyan az embereknek, hogy Jézusra bízzák magukat, elfogadják a Krisztust. Voltak pásztorok és tanítók. A pásztorok azokon értsük a lelki pásztorokat, akik abban az időben, mint egy gondoskodó pásztor, vezettek egy helyi gyülekezetet, mondjuk az efézusi gyülekezetet, vagy a kolossébeli gyülekezetet. Mint egy lelki pásztorként gondot viseltek az ő rájuk bízott emberekről. De voltak tanítók is, a tanítók pedig, akik Isten kijelentését a maga összefüggéseibe, mélységeibe tudták tanítani a hívő embereknek. Nos, röviden ennyit ezekről a különböző tisztségekről. Az apostol itt a felolvasott ige szakasznak a 12. versében arra mutat rá, hogy az Úr Jézus azt akarta, hogy ezek az emberek, ezekkel az ajándékaikkal, feladataikkal az egyházban, a gyülekezetekben dolgozzanak. Egy közvetlen cél érdekébe. Mi volt ez a közvetlen cél? Az, hogy felkészítsék a szenteket, a többi hívőket a szolgálatra. Az apostol, proféta, evangélista, pásztor, tanító feladata, hogy az igét hirdetve a többi keresztény testvéreiket, akik körülöttük vannak, felkészítsék a szolgálatra. Ez a felkészíteni szó, ez azt fejezték ki vele a görögök, amikor egy hajót fölkészítettek a kihajózásra. Minden megadni neki, hogy baj nélkül mehessen végig az útján. Vagy ezt a szót használja az Új Szövetség akkor, amikor a halászok a hálóikat kötögették, mint egy helyre hozták a halászat után, hogy újra lehessen vele halászni. Kijavítgatták, helyre pofozták ugye a hálóikat. Na hát az apostoloknak, profétáknak, evangélistáknak, pásztoroknak, tanítóknak feladata, hogy az igét hirdetve a többieket, a saját hívő testvéreiket egy adott gyülekezetbe fölkészítsék arra, hogy ők is szolgáljanak. A szolgálatot is definiálja itt egyébként az apostol, ami nem más, mint Krisztus testének az építése. Arra kellett ezeknek az öt tisztségbe álló embereknek fölkészíteni, fölszerelni az ő hívő testvéreiket, hogy a hívő testvéreik ővelük együtt építsék a Krisztus testét. Szolgálni ezt jelenti ugyanis. Építem a Krisztus testét valamivel. Testvérek, úgy tűnik nagyon, hogy Isten fia, az Úr Jézus, amikor ezeket az embereket, ezeket az apostolokat, prófétákat, pásztorokat, evangélistákat, tanítókat adta az ő híveinek itt a földön, akkor ő általuk akart beindítani, mint egy láncreakciót, a szolgálatnak a láncreakcióját. Ne csak ők szolgáljanak öten, hanem ők másokat fölkészítsenek, és őket is bevonják, mint egy a Krisztus testének az építésében, hogy ők is szolgáljanak. És egyre többen szolgáljanak az adott gyülekezetben, az Isten népében. És így váljon az egész népe, tulajdonképpen Jézusnak az egész népe egy szolgáló közösségé, ami a szolgálatok sokasága által önmagát építi fel. Önmagát építi fel, ahogy mondja itt Pál apostol ebben az igében. Testvéreim, az Úr Jézus ma is ajándékoz bizonyos embereket az ő népének egy-egy helyen, akik által ma is azon fáradozik, akár Budakalászon, akár Békásmegyeren, akár Újszegeden, hogy az ott lévő többi hívő testvéreket fölkészítse a szolgálatra, a Krisztus test építésére. Az Úr Jézus nem azt akarja az egyházúra, hogy itt vagy ott, csak valami gyülekezeti elit szolgáljon, hanem azt akarja, hogy az összes újjászületett hívő ember egy adott helyen valamiféle szolgálatot végezzen, és a maga módján építse a Krisztus testét azon a helyen, ahova őt az Isten oda tette. Túl kell lépnünk tehát azon a modellen, testvérek, amiket az elején pincér, vagy piramis, vagy buszmodellnek neveztem. Bár ez nagyon beleette magát a fejünkbe, és megszoktuk, de ezen túl kell lépni. Az ige azt mondja, hogy ez így nem jó. Jézusnak nem ez volt a terve, hogy legyen öt ember, vagy hat ember, vagy nem tudom mennyi, aki szolgál, és ott van körülöttük még nem tudom hány hívő ember, Krisztusnak nem tudom én hány szolgálja, akik nem csinálnak semmit. Ez nem az Úr Jézusnak az elképzelése, vagy terve az ő gyülekezetére nézve. Szolgálni kellene valamivel, minden egyes magát Jézus követőjének valló embernek. Nem csak otthon, nem csak a munkahelyen, hanem magában a gyülekezetben, a hívő emberek közösségében. Ott, ahol vagyunk tehát, testvérek, valahogyan meg kellene találni a gyülekezetünkben, a helyi hívő közösségünkben azt a szolgálatot, amit az Úr Jézus bízott ránk, és amire ő képesített is bennünket. Amit nekünk kell elvégezni, és amivel mi járulunk hozzá a Krisztus testének az adott helyen való épüléséhez, gyarapodásához. Meg kell találnotok ezt a helyet, ezt a szolgálatot itt Újszegeden, Békásmegyeren, Budakalászon, és mindenhol. Meg kell találni ezt a szolgálatot, amit én az Úrtól kaptam. Hogyan találom meg? Hát erre sok mindent lehetne mondani. Én most csak azt mondom, hogy egyáltalán az is jó, valaki az Úrhoz imádkozik ezért, hogy Uram, mutasd meg. Aztán esetleg megkérdezi a lelkésztől is, hogy nem tudnék esetleg valami szolgálatot végezni a gyülekezetben, mert kész vagyok rá. De vágyom egy tanácsra. Beszélgessünk erről esetleg. Mi az a kis, egészen kis dolgokra, tessék gondolni, nem tudom milyen egetrengető dolgokra. Mi az, amit én rendszeresen végezhetek a gyülekezetben az Isten népének az építése érdekében? Van itt közöttünk, aki fogja magát, és otthon megcsinálja a Biblia óra utáni szendvicsre a szendvicskrémet. És eljön fél órával előbb, s megkenegeti némelyek segítségével a szendvicseket. Miket jönnek a munkáhelyről a testvérek, és akkor jaj, de jó, hogy van itt valami harapnivaló, mert hát nem tudtunk hazamenni sem, és most itt végre haraphatunk valamit. Vagy a biblióra után már igazán megéhezik mindenki, mert olyan hosszú, és akkor na, végre egy kis harapnivaló és egy kis teje ott el van készítve. Kis dolog, de nem építi egy ilyen kis dolog, idézőjelbe teszem, a gyülekezet közösséget, a Krisztus testét? Hála Istennek itt nálunk egyébként, itt Újszegeden, meg úgy tudom, hogy a többi gyülekezetekben is azért nem teljesen úgy van már, nem teljesen él ez a buszmodell, vagy a többi modell, kezd a gyülekezet átváltozni szolgáló közösségi, nálunk is, hála Istennek, sokan végeznek szolgálatot. De nem mondanám, hogy mindenki végez szolgálatot, aki magát megtért, újjászületett hívő keresztjénnek vallja. Keressétek, hogy mi az én feladatom a gyülekezetben, amit nekem kell ott elvégezni, mivel én építem azon az adott helyen a gyülekezetünk közösségét, a Krisztus testét. Mert ez az Úr Jézusnak a terve a számomra. Aki így gondolkozik, testvérek, az az ember másképpen is kezd el a gyülekezetbe járni. Másképpen kezd a gyülekezet. Nem azért megyek a gyülekezetbe, hogy leüljek, mosolyogjak jobbra, balra, kicsit figyeljek a lelkészre, majd gyorsan eltávozzak onnan, ahogy csak lehet. Nem. Elmegyek, már eleve nem csak az a szándék, amire én kapjak ott valamit, hanem az, hogy én mit adhatok ott valakinek. Akkor szolgálunk valakinek, akkor adunk neki valamit. Mit adhatok én neki? Lehet, hogy mosolyognom kell, jobbra is, meg balra is, és egy mosolyt kell adnom valakinek. Lehet, hogy valakit meg kéne kérdeznem valamiről. Lehet, hogy nem tudom mit. Valamit tennem kellene ott, akár hétközben, akár a vasárnap istentisztelethez kapcsolódóan. Mi az én szolgálatom, amit ott tehetek? Ha szolgálattal megyünk oda, a szolgálatra való vágyjal, készséggel máshogy jövünk ide a gyülekezetbe. Akkor nem egy boltnak nézzük tényleg, vagy ha bemegyünk, aztán leveszünk a polcra, ami kell, aztán szépen távozunk angolosan, miután kifizettük a kasszánál. Szilva Lacinál. Ő a kasszás. Nem a kasszás, hanem a kasszás. Fontos szó ebben a felolvasott szövegben a mérce szó. Háromszor is előjön a 7., 13. és a 16. versben. Azt mondja az apostol itt, hogy minden hívő Krisztustól egy bizonyos mérték szerint kapott egy szolgálatot, amit magának a Krisztus mércéje szerint kellene betölteni, elvégezni. Nem mindenki egy olyan szolgálatot kapott, hogy vasárnap igét hirdessen. Nem mindenki olyan szolgálatot kapott, hogy szendvicseket kenjen, vagy pénzt kezeljen. Mindenki a maga személyére szabottan kap valami szolgálatot a Krisztustól. Ez a Krisztus mértéke szerint. Mindenki a maga képességeinek, lehetőségeinek, a Krisztusnak megvan a maga emberismerete, és ő tudja, hogy kire mit lehet bízni, és kitől mit lehet várni. És ő azokat az embereket képesíti is annak a bizonyos dolognak az elvégzésére, a megtételére. És amikor, testvérek, mi elkezdjük ezt a bizonyos szolgálatunkat végezni a hívő közösségében, akkor a hívő közössége, mint egy, elkezd élni. Értitek? Elkezd mozogni, elkezd lélegezni, elkezd növekedni, elkezd szépülni, elkezd előre haladni egy adott helyen, mert szolgálnak a tagjai. Az apostol itt úgy beszél a Szentlélek által a Krisztus népéről, hogy mintha az egy test lenne, a Krisztusnak a teste. Hát a testünkbe ezernyi alkatrész van, az orvosok tudnák megmondani, hogy hány ezer alkatrészből állunk. És minden egyes kis tagnak teljesítenie kell a maga kis feladatát. Mert különben, ha az egész testünk passzív, csak a fejünk aktív, akkor már majdnem halottak vagyunk. Mindjárt a fejünk is megáll, és akkor végképp halottak vagyunk. Az a gyülekezet, ahol nem csak mondjuk a lelkészt tekintsük főnek, hogy csak a lelkész feje jár, a többiek meg nem mozdul semmi. Az halott az a közösség, halott az a gyülekezet, és sajnos ebben az egyházban, sajnos, hogy így van, nagyon sok helyen ezt látjuk. A lelkész az, aki próbálja a tagokat, megrángatja az egyiket, oldalba rúgja, hogy csináljon már valamit, vagy mozduljon meg, nagy nehezen megcsinálja, utána örül, hogy már túl van rajta, letudhatja az egészet. Mint hogyha egy ilyen élő halottat kezdenénk el így rángatni, meg mozgatni, hogy csináljon már valamit. Ahelyett, hogy maga a tag mozdulna meg, a szív, a máj, a tüdő, a vese, és kezdené végezni a maga dolgát, anélkül, hogy rángatni kellene, meg állandóan mesterségesen újraéleszteni. Minden egyes tagnak szükséges a maga mértéke szerint a ráosztott feladatokat a Krisztus testében elvégezni. Ez a Krisztusnak a terve testvére. Calvin pedig, akinek most 500. születésnapját ünnepeljük, Calvin azt mondta, hogy az az ember, aki úgy hiszi, hogy ő nem szorul rá mások szolgálatára, az az ember gőgös, büszke. Vannak ilyen hívő emberek, akik azt hiszik, hogy ők elegendők saját maguknak, ő neki ne szolgáljon itt senki. Ő neki nem kell, hogy itt mások szolgáljanak. Ő el van magában, olyan bölcs, olyan okos, ő nem szorul rá mások szolgálatára, tanításra, meg ilyenekre. Én már tudom, én már tökéletes vagyok. Ez a gőgösség, ez a büszkeség, ami azt is jelenti, hogy nem fogadom el a másik szolgálatát, de nem is szolgálok neki. Mert én, majd én hajoljak le. Ugye én mossam meg a lábát. Én, pont én, aki már nem tudom, hol vagyok a hit magaslataiban. Ugye? Én látogassam meg, én hallgassam meg. Hát még mit nem? Büszkeség az nagy akadály annak, hogy itt elvégezzük testvérek a magunk szolgálatát egy adott gyülekezetbe. De lássátok a lényeget. Az Úr Jézus elvégzi a megváltást, fölmegy a mennyek országába, és az ő népének ajándékokat ad. Ott van az öt rendkívüli tisztség, amire megbízott bizonyos embereket. Azért bízta meg őket, nem az, hogy magukat ottan csodálják, meg egymást ottan csodálják, hanem azért, hogy a többi hívőeket, akik körülöttük vannak, azokat felkészítsék, felszereljék a szolgálat munkájára, hogy ők is szolgáló emberek legyenek, mindegyik szolgáló ember legyen. Segíteniük kell abban is, hogy felismerjék ezek az emberek, a hívő testvérek, a maguk szolgálatát egy adott helyen, a Krisztus testében, a Krisztus gyülekezetében, és segíteni kell, hogy utána azt hűségesen gyakorolják, bátorítani kell, erősíteni kell őket. Jézus testvérek, ma is, újra mondom, ma is ad az ő népének bizonyos tisztségeket, amelyik által a többieket, az összes hívőket felkészíti bizonyos szolgálatokra. Ma is meg kell találnotok azokat a feladatokat, amiket az Úr bízott rejátok, és rejánk, és rejám. És törekednünk kell hűségesen elvégezni ezt a szolgálatot, és akkor a gyülekezet élni fog. Itt is, meg Budakalászon is, meg nem tudom, bárhol, ahol van gyülekezet. Nézzük utoljára, testvérek, hogy Jézus ajándékozásának mi a végcélja. Ez is rendkívül tanulságos dolog. Pál úgy fogalmazza meg, hogy az Úr Jézus azt akarja, hogy az ő egyházának az egésze, és egy adott helyen is, a hívők közös szolgálata által jusson el egy bizonyos végcélba. Azaz használja itt ezt a végcél szót, a kantánó szót az apostol. Oda kell eljutni a végcélba. Mi ez a végcél? Három módon fogalmazza meg, de ez a három tulajdonképpen egy. A hitnek és Isten fia megismerésének az egységére, ez az egyik, érett férfiúságra, a Krisztus teljessége szerinti nagykorúságra, ez a harmadik. Mindez most tekintsük egynek, ne analizáljuk külön-külön. Jézus azt akarja, hogy az ő egyháza, a maga egészében is, az egész földön, de egy adott helyen is, előre haladjon, fejlődjön, növekedjen, mégpedig a maga egészében. A maga egészében. Jézus nem csak azt akarja, testvérek, hogy egy árva hívő, te vagy én, állandóan növekedjünk, és egyre érettebbek, egyre nagykorúbbak legyünk lelkileg. Az Úr Jézus nem csak egyes emberekre koncentrál, sőt, itt azt mondja az ige, hogy elsősorban nem egyes hívőkre koncentrál, hanem azt akar, hogy az ő egész népe, minden benne hívő, őt követő ember együtt gyarapodjon, növekedjen, legyen egyre fejlettebb lelki életű, egyre szilárdabb lelki életű, egyre inkább hozzá hasonlatos. az egész egyháznak, mindnyájunknak, testvérek, együtt kell haladni egy érettebb, lelkileg érettebb kor felé. Persze megkérdezzük, mi ez a lelkileg érettebb kor, meg hitbelileg érettebb kor? Mit akar ez jelenteni? Nos, az egy olyan állapot, tudnék a lelki érettség vagy felnőttkorúság, amikor Jézus gyermekei, Jézus hívei ismerik az Úr Jézust, ismerik, minél jobban ismerik az Úr Jézust, bíznak is benne, ráhagyatkoznak, az egész életükkel ráhagyatkoznak, és egyre inkább hasonlatossá válnak ő hozzá. Tehát ismerik, rábízzák magukat, ráhagyják magukat, engedik, hogy ő irányítsa, vezérelje őket, és egyre inkább hasonlatosakká válnak Jézushoz. Ez a Krisztusnak a szándéka, testvérek, hogy az ő egész népe e felé, a cél felé haladjon. Őt egyre jobban megismerjük, őrá egyre jobban ráhagyatkozzunk, és hozzá egyre jobban hasonlítsunk. Egyre jobban hasonlítsunk. Jézus azt akarja, hogy megérjünk, mint hívő emberek közössége. Megérjünk, egyre érettebbek legyünk. Nem akarja az Úr Jézus azt, hogy mi együtt, vagy annak egy kis része valahol az országban, hitben kiskorú legyen. Ugye ezt a szót is használja, hitben kiskorú. Nem ezt akarja az apostol. A kiskorú hívő jellemzője, hogy nem is ismeri az Úr Jézust eléggé. Valamennyire már ismeri, de igazán nem ismeri. A ráhagyatkozással is problémák vannak, az ő követésével is problémák vannak azért. Csetlik, botlik ott a kiskorú még a hitben. És az élete Jézusra nem nagyon emlékeztet. Nem tükröződik semmi az Úr Jézusnak a szentségéből, tisztaságából, szeretetéből az életén. Vagy csak néha egy kis nyomelemeket vélünk felfedezni, de ez végre valami krisztusi vonás ebben. Hívő az már, de még kiskorú. Jézus gyermeke, üdvössége van, de még kiskorú a hitben. Olyanok, mondja az apostol, ez mint egy csónak, amit a szél ide-oda hajt, mint a tengeri hullám, ami ide-oda megy. És ahogy a szél fúj, úgy. Jön egy tévtanító, mondja az apostol, az mond valamit, a kiskorú hívő azonnal hanyatt esik, de nagy bölcsesség. Jön egy másik tanító, az mondja pont az ellenkezőjét annak, attól is hanyatt esik. Éppen a legutolsó tanító, amit hall, meg a legutolsó könyv, amit elolvas, az számára a szuper, az nagyszerű. Nincs neki még lelki ítélő képessége, mint a gyereknek. Az érzelmei vezérlik. Valahogy ingatag, nem tudja eldönteni sok helyzetben, hogy mi az Úr akarata, mi nem az Úr akarata, hogy van, mint szilárd meggyőződései sok esetben tévesek, ami meg szilárd meggyőződések ellen, hogy legyen az meg éppen nem szilárd meggyőződése, még gyermek a hitben, kiskorú a hitben. Jézus nem azt akarja, testvérek, hogy mi kiskorúak legyünk, hanem azt, hogy felnőtt korúak legyünk. Akik ismerjük az Úr Jézust, nem teljesen, de egyre inkább ismerjük őt. Egyre inkább ráhagyatkozunk, követjük őt, és egyre inkább hasonlatosakká válunk hozzá, és valamit meg lehet belőle látni mi rajtunk, mint hívőkön. Nem csak egyéneken, mint közösségen lehet meglátni valamit. Ő belőle. Kiskorúságba kezdjük a hívő életet, de az Úr Jézus azt akarja, hogy egyre inkább hozzá hasonlatosakká legyünk. Jézus ugyanis, testvérek, figyeljétek ezt a párhuzamot, ebben a világban egyszer valóságos és élő testben jelent meg, ugye? Mária által egy valóságos élő testet vett fel. Ő továbbra is egy valóságos élő testben akar megjelenni a világban. Noha ebben a megdicsőített testben az atya jobbján van, de ugyanakkor egyháza által, ami az ő teste, itt akar lenni ebben a világban. Jézus az ő egyháza által akar testet ölteni ebben a világban, az ő hívei serege által, egy adott helyen is. Ezekben akar láthatóvá és érzékelhetővé lenni a mai világ előtt, a hitetlenek előtt, testvérek. Valahogyan az egyháznak a maga egészében és helyi közösségeiben is az a feladatunk, hogy valahogy Jézus megjelenhessen általunk, megdicsőíthesse magát általunk, valahogy ki kell, hogy áradjon belőlünk az ő szentsége a világra, az ő szeretete, az ő jósága, az ő kedvessége, az ő türelme, az ő udvariassága, az ő tapintata, és így tovább, és így tovább. Általunk akar megjelenni. De hogyan juthatunk el, testvérek, idáig? Erre az érettkor, hogy végre közösségünk által a Krisztus szinte testet ölt ebben a mai világban. Hogyan juthatunk? Azt mondja az apostol, az igazságot követvén szeretetben. az igazságot követve szeretetbe. Az igazság az az ige, Jézus, az írás, a Biblia. Ezt követve, ehhez alkalmazkodva, ehhez szabva magunkat, szeretetben. Nagyon fontos a kettő együtt. Szeretetben. Ha az igazságot eltévesztjük az órunk elől, és nem az ige világít nekünk, nem az Isten beszéde, az ő lelke által, nem ez vezérel minket, akkor már is tévútra mentünk. És hogyha követjük mi az igét, de nincs bennünk szeretet, akkor megint tévútra mentünk. Ha csak az igazság, mindig az igazság, és nincs bennünk szeretet, akkor ez egy nagyon kemény dolog. Ha meg mindig azt mondjuk, a szeretet, mindegy, hogy mit mond a Biblia, mindegy, mit mond az Úr, csak a szeretet a lényeg, öleljük egymást, gyerekek, buddhista vagy, katolikus, tévtanító, mindegy, mindenkit szeretünk, nem érdekes az igazság, mit mondott az Úr, buddhista, gyere! Ő a józanná teszi az igazság, a szeretetet. Igazságot követvén szeretetben. Így növekszünk fel, egyes hívőként is, meg gyülekezetként is, arra az érett korra. Mindenestől így növekszünk. Együtt növekszünk, mint egy helyi közösség, mint a Krisztus testének egy helyi csoportja. Együtt növekszünk az érett kor felé. Lehet külön is próbálkozni, mint hogyha mondjuk a Barcelona egyik kulcsjátékosra leküldeni a többieket a pályára, hogy most a Manchestert én fogom legyőzni. Esetleg a kapus maradjon a kapuk, most én egyedül megbirkózom velük. Így is meg lehet próbálni a sikert elérni, de nem ez az Úr Jézusnak a terve, hanem az, hogy ez egy csapatmunka legyen. Ugye? Mindenki a maga dolgát elvégzi a gyülekezet. És együtt nő az egész gyülekezet. Attól függetlenül nem lehet egy hívőnek megérnie. Csak a gyülekezetben érhet meg egy hívő is. A gyülekezet közösségében lehet győztessé, Krisztushoz hasonlóvá. Azon kívül nem. Azzal zárjuk, testvérek, hogy a 16. versben az apostol hozzáfűz mindehez egy összefoglaló megállapítást az egyházról, amiben meg megint orvosi szakszavakat használ, csak úgy zárójelben. Nézd, most már jobban fogjuk érteni ezt a borzasztóan összetett és tömör mondatot. Belőle, tudnélik a Krisztusból, van összerakva és egybe szerkesztve az egész test, tudnélik az egész egyház, egymást támogató minden ízével. Minden egyes tag a maga mértéke szerinti munkássággal gondoskodik a test növekedéséről, hogy felépüljön. És hozzátesz még egy szót, megint utoljára, szeretetben. Szeretetben. Emlékeztek, hogy az Úr Jézus mit mondott, hogy mi az ismertetőjel az ő híveinek, az ő követőinek? Egymást szeretni fogjátok. Egymást szeretni fogjátok. És erről ismeri meg a világ, hogy ti az enyém vagytok. Egymást szeretni fogjátok. Pál apostol mit mond a korintusi levélből, megint ilyen különböző szolgálatokról beszél, egy csomó karizmát ott is felsorol, kegyelmeinek. Előre bocsátja, hogy mindezek semmit nem érnek, csinálsz akármit, csodákat tehetsz, ha nem szeretetből fakad. Ha nem testvér szeretetből, oda illeszti a szolgálatok végzése elé, a szolgálatok végzésének használati utasításaként a szeretet himnuszát. A szeretet himnusz ebben az összefüggésben hangzik el. Ilyen szeretettel szolgáljatok egymásnak, mert különben akárkik lehettek, aranyszájú Szent János, Spurgeon, nem tudom én kicsoda, nem ér semmit. Csak zengő ér, pengő cimbalom vagytok, semmit nem ér, amit csináltok. Szeretetben szolgáljatok. És itt is megint mondom az apostol, az egész szolgálatunknak a szeretetben kell történni a gyülekezetbe. A feltétlen szeretetben, amit a Krisztustól kapunk és kaptunk. Hát azt kívánom, hogy segítsen minket az Úr Jézus, hogy az ő helyi testében, gyülekezetében felismerjük a magunk szolgálatát, elvégezzük azt, és hozzájáruljunk a magunk módján, a magunk mértéke szerint, helyi szinten a gyülekezetünknek, a Krisztus testének a növekedéséhez, az épüléséhez, a kibontakozása, hogy egyre inkább hasonlatos legyen Krisztushoz, ahol őt ismerik, ahol őrá hagyatkoznak, ahol őt várják, ahol átsugározhat valami ő belőle szüntelenül. Azt kívánjuk, hogy ilyen legyen az új szegedi gyülekezet is. Ne kiskorú gyülekezet, hanem nagykorú gyülekezet. Ilyen legyen a Honvéd téri, a Kálvin téri, ilyen legyen a nem tudom melyik, Vésztői, a Békás megyeri, a Budakalászi. ilyen legyen az összes református gyülekezet, hívőknek a népe. Adja meg ezt nekünk az Úr az ő dicsőségére. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, téged magasztalunk, aki az egyháznak az egyedüli feje vagy, és aki adtál olyan szolgákat, akik felkészítik a többieket a szolgálatokra. És köszönjük te néked azt, hogy te azt akarod, hogy az egész gyülekezeted, az egész néped egy adott helyen is szolgáló közösség legyen, ahol mindenki fölismeri a maga feladatát és elvégzi azt, és így járul hozzá a Krisztus testének a növekedéséhez. Segíts, Uram, hogy minden szolgálatunkat szeretetben tudjunk elvégezni. Azzal a szeretettel, amit tőled kaptunk, és tőled kapunk újra meg újra, azzal a feltétlen és örökké való szeretettel. Látod, hogy mennyire képtelenek vagyunk, Urunk, akár a gyülekezeteinket megeleveníteni, akár önmagunkat szolgálatba állítani, és sok minden egyébre is. Egyszerűen be kell vallanunk, hogy rád szorulunk, Urunk. Egyházfeje, mutasd meg nekünk a szolgálatunkat, és segíts abban, hogy szeretettel tudjuk feladatainkat teljesíteni. Köszönjük te néked igédnek világos tanítását, amiből meglátjuk, hogy mi a te elképzelésed a gyülekezeted életére nézve, egyházad életére nézve, és kérünk téged, segíts, hogy minnyájan, minden gyülekezetben, amik most itt vagyunk képviselve, ebbe az irányba tudjunk elmozdulni, és segítsd a többi gyülekezeteket is, Urunk, ebben az országban, mindenfelől, hogy ők is ebbe az irányba tudjanak haladni, hogy kiábrázolódhasson valami ezekben a mi gyülekezeti közösségeinkben, kiábrázolódhasson valami belőled, a te dicsőségedből, a te hatalmadból, a te szeretetedből, a te mentő jóságodból. Kérünk téged, hogy dicsőítsd meg magad, és adj ilyen megújulást a mi gyülekezeteinkben. Kérünk arra, hogy áld meg most betegeinket, gyógyító szereteteddel légy közel hozzájuk. Kérünk a gyászoló testvérekért, hogy vigasztald őket. Imádkozunk hozzád azokért, akik nehéz terheket hordoznak, hogy állj melléjük, és segítsd őket beléd kapaszkodni. Hadd hozzuk eléd, Urunk, lelki testvéreinket, erdélyi testvérgyülekezetünket is, a budakalászi, a békásmegyeri gyülekezeteket is, hogy légy ott is jelen, és áld meg ezeket a gyülekezeteket is, te élő igéddel, szolgáló közösségé formáld ezeket a gyülekezeteket is. Úgy hadd zendüljön ki, Urunk, sok gyülekezetből az evangélium, a te drága, dicsőséges neved, mentő szereteted, jó híre. Köszönjük te néked, Urunk Jézus, hogy országunkért imádkozhatunk. Kérünk, hogy szabadíts meg minket, Urunk, az istentelen emberektől, és adj nekünk istenfélő embereket a kormányzatba, vezető helyekre. Kérünk téged arra, hogy ezekben a nehéz időkben pedig segítsd a mi népünket, hogy ne máshoz, hanem hozzád forduljon, és téged keressen a bajban, a szükség idején. Minél több honfitársunk. Kérünk téged, hogy adj a nemzetünknek ébredést, hozzád való odafordulást az ország határon innen és ország határokon túl is. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságunkat a te nagy neved dicsőségéért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Testvérek, a hirdetéseket hallgassátok meg. Hirdetem a heti alkalmainkat, melyeket a szokott időben megtartanánk. Ma délután házaspári kör lesz Seprenyi István testvérünkéknél a Melinda utca 5 szám alatt. Szeretettel hívják a házaspárokat erre az alkalomra. Holnap nyugdíjas délután lesz, délután 14:30. Ifjúsági órák, hittanórák, énekkar, imaóra a szokott időbe megtartásra kerül, ha az Úr megsegít bennünket. Hadd köszöntsem most innen is a kedves testvéreket, akik érkeztek az említett gyülekezetekből, Budakalászról és a Budapest Békásmegyeri gyülekezetből. Körülbelül 26-an, 27-en jöttek a két gyülekezetből. ifjúsági csoportok tagjai. Nagyon örülünk, hogy elfogadták a meghívásunkat, nagyon jó volt együtt lenni. Közülük sokan még nem jártak egyáltalán Szegeden, és most kicsit megnéztük tegnap délelőtt a várost is, és így együtt voltunk az ige körül, és kívánjuk, hogy a ti gyülekezetetekben minnyájan az Úr Jézus hű követői legyetek, és szolgáljátok ott azzal az ajándékkal, amit nektek adott az Úr, és építsétek a helyi gyülekezeteket tovább. És reméljük, még találkozunk egymással. Hirdetem a testvéreknek, hogy presbiteri továbbképzés lesz, ez elsősorban a presbitereket érinti, de másokat is. Április 25-én 9:30-tól 13 óráig a Szeged Kálvintéri Református Gyülekezetben lesz ez a továbbképzés. A fő előadást dr. Molnár János tartja, mit jelent Kálvin János ma címmel. Erre szeretettel hívnak bennünket, tehát április 25-én a presbitereket várjuk a Kálvintéri Gyülekezetben. Hirdetem végül azt, hogy május 22-én Debrecenben lesz ez a nagy református találkozó, amiről tudhatnak a testvérek, beszéltem róla. Kitettem egy kis tájékoztató papírt, mert a honvédtériek indítanak egy buszt, sőt, most időközben megtudtam, hogy a kálvintériek is, és ezekben a buszokban még van hely. Tehát, hogyha mi már nem indítunk egy külön buszt, ha valaki szeretne busszal menni, 2600 valamennyi forintba kerül az oda-vissza út, az ételt ott kell megoldani, jelentkezni kell személyesen, ott van egy honvédtéri telefonszám, és bemondani, hogy ki vagyok, mi vagyok, hova kell menni, mint kell tájékozódni kell, és tájékoztatást is adnak majd a testvéreknek erről. Ezt szívesen javaslom a testvéreknek, hogy menjenek, vegyünk részt ezen a találkozón. Képviseljük ott egy kicsit Szegedet együtt. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Drága testvéreim, a záró énekünket énekeljük el. 395. énekünket. Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát. 395. Énekeljük el az első versét, és utána pedig a nemzeti imádságunkat, a himnuszt mondjuk el. békesség.